Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, amint kezdetben volt, úgy legyen most és örökkön örökké. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk a Sámuel első könyve 27. részének első 7 versében. Ezt az ige szakaszt ülve hallgassuk meg. A Sámuel első könyve 27. részében így szól Isten igéje. Ezt mondta Dávid magában. Egy napon mégis el kell pusztulnom a Saul keze miatt, nincs jobb reám nézve, mintha gyorsan elmenekülök a filiszteusok tartományába, így Saul felhagy azzal, hogy engem tovább is üldözzön Izrael egész területén, és így megszabadulok az ő kezéből. Fölkelvén azért Dávid, elment ő és az a 600 ember, akik vele voltak Ákishoz, a Máok fiához, Gát királyához. És Dávid Ákisnál tartózkodott Gátban, ő és az ő emberei, mindegyik a maga háza népével együtt, Dávid és az ő két felesége, a Jezreelből való Ahinoám és a Kármelből való Abigail, a Nábál felesége. Mikor pedig Saulnak megmondták, hogy Dávid Gátba menekült, nem üldözte tovább. És mondta Dávid Ákisnak, ha kedvet találtam előtted, adj helyet nekem valamelyik vidéki városban, hogy ott lakjam. Miért laknék a te szolgád veled a királyi városban? És neki adta Ákis azon a napon Siklágot, Siklág azért a Júda királyaié maradt mind a mai napig. És azoknak a napoknak a száma, amíg Dávid a filiszteusok földjén lakozott, egy esztendő és 4 hónap volt. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán és szívünk befogadásán. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, dicsőítünk téged hatalmas tetteidért. Valljuk, Urunk, hogy te teremtetted az eget és a földet, és mindent, ami azokban van. Áldunk téged a megváltásért, Jézus Krisztus keresztjéért. Köszönjük, hogy ő meghalt a mi bűneinkért, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Magasztalunk téged, Urunk Jézus Krisztus, ígéreteidért. Azért is, hogy velünk vagy minden napon, a világ végezetéig. Köszönjük gondviselő munkádat, aminek számos jelét tapasztalhatjuk nap mint nap a magunk életében. De köszönjük a történelemben véghez vitt nagy szabadításaidat is. Áldunk téged azért, mert hatalmasokat teszel le trónjukról, a kevélyeknek ellenük állsz, de az alázatosaknak kegyelmet adsz. Őrizd minket, Urunk, attól, hogy bármikor is a kevélyek közé tartozzunk. Segíts, hogy most is őszintén megalázzuk magunkat előtted. Tudjuk, hogy előtted semmi érdemünk nincs, semmire nem hivatkozunk. De hivatkozunk a te egyszülött fiadnak az áldozatára. Jézus nevében jövünk hozzád, Atyánk. Ő rávaló tekintettel szólj hozzánk. Könyörülj rajtunk, bocsáss meg nékünk, tisztíts és formálj minket, hogy hadd legyen életünk egyre hasonlóbbá Jézuséhoz. Így ajándékozz meg most szent lelkeddel, és a te lelked tegyen minket fogékonyakká, és a te lelked tegye erőteljessé, igazzá és meggyőzővé az igét, igévé az emberi bizonyságtételt. Így ajándékozz meg mindnyájunkat azzal, amire leginkább szükségünk van. Amen. Isten kegyelmét a Zsoltár szavaival hirdetem, amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. És amilyen távol van napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amen. Az ige hallgatására készülve énekeljük a 270. ének első 3 versét. A 270. énekünk első 3 versét, légy csendes szívvel és békével, életednek Istenében. élünk, Urunk, ajándékozz meg minket most olyan csendes szívvel, amelyikkel képesek leszünk meghallani a te halk és szelíd szavadat. Amen. Isten igéjét, amelynek alapján az ő szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetem néktek, írva találhatjuk az előbb hallott szakaszban, valamint a Sámuel első könyve 28. részének első és második versében. És történt abban az időben, hogy a filiszteusok összegyűjtötték seregeiket a harcra, hogy küzdjenek Izrael ellen. És ezt mondta Ákis Dávidnak: tudd meg, hogy velem kell jönnöd a táborba, mind néked, mind embereidnek. Dávid pedig így felelt Ákisnak: meglátod bizonnyal, hogy mit fog cselekedni a te szolgád. És mondta Ákis Dávidnak: ennél fogva fejem oltalmazójává teszlek mindenkorra. Kedves testvérek, nem olyan régen olvastuk Bibliaolvasó kalauzunk útmutatása szerint ezt a történetet. Dávid életének egyik legizgalmasabb részlete ez. Talán itt került a legmesszebb Istentől, itt zuhant a legmélyebbre a csüggedésben, itt nyúlt olyan eszközhöz, amit azonnal megbánt ő maga is, de már késő volt, és itt hozta magát olyan helyzetbe, amiből semmiképpen nem látott kivezető utat. Ugyanakkor éppen ebben a lehetetlenné vált helyzetben, amikor Dávid és barátai teljesen tehetetleneknek bizonyulnak, éppen ekkor és itt mutatta meg Isten az ő iránta való mérhetetlen szeretetét, mindenható hatalmát, bűneit megbocsátó kegyelmét. És ezen a mai napon éppen ezt szeretném itt fölragyogtatni az igéből, Isten végtelen hatalmát és bűneinket megbocsátó irgalmas szeretetét. Miről is van itt szó? Saul király évek óta üldözi már Dávidot, mert tudta, hogy Isten őt elvetette és Dávidot választotta királynak. Féltékenységből, haragból meg akarja ölni. Dávid pedig menekül barlangról barlangra, erdőből erdőbe. És ez az a pont, ahol belefárad ebbe az örökös menekülésbe. És akkor egyszer azt mondja magában, ahogy olvastuk, egyszer úgy is meg kell halnom a Saul keze miatt. Nem maradok itthon, elmegyek külföldre. És átlépi a határt, és a filiszteusoknál, Izrael régi ellenségeinél keres menedéket. Egyszer már megpróbálta ezt, és alig tudta ébbőrrel megúszni, csak úgy tudott megmenekülni onnan, ahol menedéket keresett, hogy őrültnek tetette magát, és így elengedték. És különös, hogy most megint ugyanoda megy. Csak most nem egyedül, hanem családostul és 600 emberével. Ákis filiszteus királynál kér menedékjogot, kap letelepedési engedélyt is, sőt, kapnak egy várost a déli részen, amikor Dávid kinyilvánítja, hogy ő nem a király asztaláról akar élni, hanem önellátásra rendezkedik be, és állandóra le akarnak telepedni. Így nem tűnik olyan veszélyesnek az a 600 ember, és Ákis király megengedi nekik. És itt kezdődnek a bajok. Dávid úgy tartja fönt magukat, hogy portyázik. Bebetör Izrael régi ellenségeinek a városaiba, és amit lehet onnan zsákmányként magával visz. Igen ám, de Ákis néha megkérdezi, hogy na hogy vagytok, merre jártatok. És akkor nem lehet azt mondani, hogy most éppen egy filiszteus várost raboltunk ki, hanem azt kell mondani, amit Ákis hallani akar. És Dávid azt mondja: Izrael déli részéről jövünk, és oda törtünk be. Ez a filiszteus királyt teljesen megnyugtatja. Dávid most már érzelmileg is elhidegült a népétől, képes betörni Izraelit a városokba. Dávid az ő embere. Megnyugodott, hogy megengedte, hogy ott letelepedjenek. Igen, ám csak súlyosodik a helyzet, mert a filiszteusok megtámadják Izraelt. És Ákis király, mivel feltétel nélkül bízik Dávidban, ellentmondás nem tűrően, és ugyanakkor a megtisztelés hangján közli vele, tudd meg, hogy velem kell jönnöd a táborba, mind neked, mind embereidnek. Sőt, a testőreinek a vezetőjévé nevezi ki Dávidot, ettől fogva fejem oltalmazójává teszlek mindenkorra. Még csak ez hiányzott. Erre nem számított Dávid. Ez egy teljesen képtelen helyzet. Ő, aki Izrael felkent királya, most harcoljon a saját népe ellen az ősi ellenség oldalán. Ez lehetetlen. Biztos, hogy nem fog lőni a maga véreire. Beláthatatlan következményei lennének annak, hogy Dávid a saját népe ellen harcolt. De annak is beláthatatlan következményei lennének, ha kiderül, hogy ő igenis a saját népéhez húz, miközben az ellenség királyánál keresett és kapott menedéket. Mit lehet itt csinálni? Teljesen tehetetlenné válik Dávid, olyan kelepce, amiből nincsen kivezető út. És ekkor könyörül meg rajta Isten, az ellenségeit használja föl erre. Isten az ellenség gondolatait kezdi irányítani, és kiderül, hogy a filiszteus vezérek bizalmatlanok Dáviddal szemben. Amikor az ütközet előtt seregszemlét tartanak, akkor feltűnik nekik ez a 600 ember a sor végén. Kik ezek? Ákis megnyugtatólag mondja, hogy ezek az én embereim, nagyon megbízható derék emberek, Dáviddal együtt jöttek ide. Dáviddal? Elment az eszed? Hát Dávidról éneklik szerte szét, hogy megvert Saul 1000 filiszteust, Dávid pedig 10000 filiszteust. Hát te megőrültél, hogy ideengedett Dávidot 600 emberrel a hátunkba, hogy itt támadjanak meg. Vagy Dávidot küldött haza, vagy mi megyünk haza, mondják a filiszteus városkirályok és hadvezérek. 5 városkirályság volt ebből, 4 azt mondja Ákisnak, tessék választani. Vagy a te megbízható embereid, vagy mi. Hát erre nem lehetett mit mondani, mint azt, hogy persze, hogy ti, de akkor Dávidékat haza kell küldeni. Ez meg roppant kényelmetlen volt Ákisnak, és sűrű bocsánatkérések között adja elő nagyon komplikáltan a dolgot Dávidnak, hogy te tudod, hogy én bízom benned, meg minden rendben van, de hát ezek a nehézkes hadvezérek nem egyeznek bele, és én ezt nem egyedül döntöm el, úgyhogy ne haragudj, bocsáss meg, de menjetek haza, ti 600-an, és ne vegyetek részt ebben a csatában. Dávid nagy diplomata, és megjátsza a sértettet, de csak egy kicsit, nehogy komolyan vegye Ákis, és még síkaszáljon mellette. Viszont nehogy kiderüljön, hogy ő majd kiugrik a bőréből, hogy nem kell ebben a szörnyű csatában részt venni, hanem hazamehet. Egy kicsit duzzog, aztán Ákis még egyszer bocsánatot kér, és boldogan hazavonul a 600 emberével. Különös ez, ahogy bejelenti neki Ákis, hogy tudd meg, hogy velem kell jönnöd. És mit mond erre Dávid? Azt mondja, meglátod bizonnyal, mit fog cselekedni a te szolgád. Ez mit jelent? Ki tudja. Mintha diplomata iskolába járt volna. A beszéd arra való, hogy a gondolatainkat eltakarjuk vele. Tanítják ezt némely iskolákban. A Szentírásból azt tanuljuk, hogy amit gondolok, azt mondjam, és amit mondtam, azt cselekedjem. Istennek másfélék, az útjai és a módjai. De Dávid itt mond valamit, amivel semmit sem mond. Vagy lehet érteni így is, úgy is. Meglátod bizonnyal, mit cselekszik a te szolgád. Miért mondja ezt? Mert maga sem tudja, hogy mit fog cselekedni. Fogalma sincs, hogy mit fog itt cselekedni. Itt éli át a maga teljes tehetetlenségét. A szívében ott van az az eltökéltség, hogy Izrael ellen nem harcolok soha. Hát én vagyok a királyuk. A szíve vágya az lenne, hogy minden filiszteus ott mindjárt agyonütne. És most ő harcoljon a filiszteusok oldalán a maga népe ellen. Szó se lehet róla. Na de mit lehet csinálni? Itt csak valami csoda történhet, ha vannak csodák. És kiderült, hogy nem csodák vannak, hanem az élő Isten uralkodik. És ő azt cselekszik, amit akar. És ha mi elrontjuk sokszor ennyire ostobán, gonoszul és hitetlenül a saját dolgainkat, és megpróbálunk beleontani az ő szép terveibe is, ő akkor is megvalósítja a maga szép terveit. Azt nem tudja keresztül húzni se Saul, se Ákis, se Dávid, hogyha ilyen bizalmatlanná válik Istennel szemben, akkor sem. Isten kegyelmesen az ellenségein keresztül menti ki Dávidot ebből a nehéz helyzetből. A példabeszédek könyve 16. részében van ez a szép mondat, tanuljuk meg könny nélkül mindnyájan, akinek útjaihoz jó akarattal van az Úr, annak az ellenségeit is jó akaróivá teszi. Miért? Mert van hatalma erre, és mert mérhetetlenül szereti a benne bízókat. És ha nem bíznak benne, mint itt Dávid, akkor is szereti őket, ha a szívük mélyén ragaszkodnak hozzá. Nos, éppen erről szeretnék röviden szólni most, és legalább három igazságot próbáljunk összekapcsolni egymással ennek a történetnek az alapján. Az első az, ami kiabál ebből a történetből, hogy aki Istennel szemben bizalmatlanná válik, és maga veszi kezébe a sorsának az intézését, az lejtőre lépett. Dávid itt kiveszi Isten kezéből a maga sorsát, és azt mondja, hogy majd én. Nagyon sokat elárul ám, és igen hangsúlyos ez a szócska, amivel kezdődött az igénk, hogy és mondta Dávid magában. Egy napon mégiscsak a Saul keze miatt kell elpusztulnom, éppen ezért elmenekülök a filiszteusok földjére. Mondta Dávid magában. Ha azt olvasnánk itt, hogy egy napon mondta Dávid az Úrnak, Uram, én nagyon félek, hogy egy napon mégis el kell pusztulnom a Saul keze által, mit szólnál hozzá, ha elmenekülnék a filiszteusok földjére? Ez tartalmilag ugyanaz, de ez imádság, mert ezt Istennek mondja. Elég baj, hogy így beszél, szégyelje magát egy Dávid, egy hívő ember, hogy kételkedik Isten ígéreteiben, hogy a félelem miatt ilyen csüggetté válik. De ha ilyen állapotában is Istenhez kiállt, akkor még mindig megvan a kapcsolat vele. És megvan a lehetőség minden jóra. Akár mit mond valaki Istennek, ha azt neki mondja, és őszintén mondja, az imádság. Jobb, milyen keserű dolgokat mondott. Azt mondja Istennek, miért engedted, hogy az anyám a világra hozzon, ha ennyit kell szenvednem. És Isten nagy türelemmel és szeretettel végighallgatja, a végén válaszol Jobb kérdéseire, és szabadulást ad neki a nyomorúságból. Az okoskodó barátait meg leinti és megdolgálja. Mert Jobb Istennel beszélt. Illetlen dolgokat mondott, csúnyán beszélt. Az volt a szívében. A Biblia azt mondja, hogy az imádság azt jelenti, hogy a szívemet kiöntöm Istennek. Ha tele van hálával, az jön ki a számon. És hálaadó imádságot mondott. Ha tele van keserűséggel, keserűség jön ki a számon. És olyan lesz az imádságom. De neki mondom el. Ha tele van a szívem félelemmel, azt öntöm ki az Isten elé. Dávid hányszor tette ezt? Becsületesen megvallja, hogy Uram, én ettől, ami most rám vár, vagy várhat, ettől félek. És miközben elmondta, csak ugyan kiöntötte a félelmét az Úr elé. És nem maradt a szívében. Kapott a helyére békességet, bizonyosságot, reménységet. Hány zsoltár iskola példája ennek? De nem így, hogy magában, hogy elkezdek aggodalmaskodni, találgatni, elképzelni, hogy mi lehet, és ha így lesz, és ha úgy lesz. Sose engedjük, hogy belevigyen bennünket az ördög ilyen vállalkozásba. Sose kezdjünk el olyan gondolatmenetet, amit magunkban akarunk végig gondolni, mert nem tudunk tisztán, világosan gondolkozni magunkban. Ha imádságként gondolom végig, és Istennek mondom el, hogy Uram, az jutott eszembe, hogy és mi lesz, ha, akkor egyszer csak eszmél az ember, hogy ezt most miért mondom. Hát az lesz, amit ő nekem elkészített. És minden jó adomány az ő kezéből jön. A csomagolás néha fájdalmas, de amit ad, az akkor is jó. Mert azoknak, akik Isten szeretik, minden a javukat szolgálja. Az is, ha Saul üldözi, Valami módon az is. De nem éltem, hogy miért. Sok mindent nem éltek. De az attól még nem értelmetlen. Amíg valaki Istennel beszéli meg a dolgait, és nem magában, addig minden tehelnek más a súlya, addig minden benne homályosan gomolygó gondolat és szorongás világossága jön, és addig szabadulások sorozatává válik az élete. Nem kell szégyelni Isten előtt, hogy félek, de neki mondjam el, és engedjem, hogy a félelmem helyére bizalmat, békességet, biztonságot adjon. Persze emberileg teljesen érthető itt szegény Dávid. Évek óta tart már ez az áldatlan állapot. És meddig fog még tartani, és mikor lesz vége? És mit jelent akkor az, hogy ő Izrael fölkent királya, ha bujdosnia kell egyik lyukból a másikba? Miért engedi ezt az Isten? Teljesen érthető, hogy egyszer azt mondja, hogy én nem bírom ezt tovább, elmegyek innen. Segítek magamon. Emberileg megmagyarázható, csak éppen láttuk, hogy semmit nem oldott meg. Aki magában, Isten nélkül keres menedéket, nem lesz biztonságban soha. Egyszer meglátogattam egy súlyos beteget olyan lelki állapotban, amikor nekem is erősítésre, vigasztalásra lett volna szükségem, és az éjjeli szekrényén egy fafaragás volt, rajta egy fél mondat a Habakuk könyvéből. Ha késik is, bízzál benne. Én nem tudom, hogy neki mit jelentett az a látogatás, minden esetre én meggyógyultam ettől az igétől. Akkor pontosan ez volt benne, hogy Uram, meddig még, és miért nem, és meddig kell még válni. És ez volt az ő válasza, ha késik is, bízzál benne. Emlékszem, még a lépcsőházban is ezért imádkoztam, hogy Uram, meddig és hogyan, és te látod, hogy most már fogytán az erőm meg a türelmem. És erre jött a válasz. Sokszor Isten azzal próbálja meg a hitünket, hogy késik, tudatosan késik, megvárakoztat. De a hívő ember hányszor tapasztalja, hogy későn, de nem elkésve segít. Késik, de soha nem késik el a szabadítással. És valóban igaz az, ha nagyon nehezen értjük is meg, hogy hogyan és miért, amit a Jeremiás síralmaiban így olvashatunk, jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig. Akár arra vár valaki, hogy végre az áldozatos munkáját ismerjék már el, valahogyan erkölcsileg vagy anyagilag is, az se baj, ha úgyis elismerik. Akár arra vár, hogy kapna már Istentől hozzáillő segítőtársat. Akár arra vár, hogy bárcsak születnének már gyermekeik. Akár arra, hogy hallgatná már meg Isten az évek óta hangzó imádságot azért a kemény szívű rokonért, vagy oldódna meg valami nagy szükségük, nyomorúságuk. Jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig. Persze az ember azonnal azt kérdezi, hogy és mikor jön a szabadítás? Nem tudjuk. És mi lesz az ő szabadítása? Nem tudjuk. Hát akkor mit tudunk? Azt, hogy ő nem közömbösen nézi a mi sorsunkat, és ha nem vesszük ki a sorsunkat az ő kezéből, és nem vesszük a magunk kezébe, mint itt Dávid, akkor minden jóra el lehetünk készülve. És akkor számos olyan meglepetés fog élni, amit imádkozó emberek néha elkeseredetten, már-már hitetlenül, de mégis imádkozó emberek elmondanak, hogy magam sem hittem volna, hogy így cselekszik. Hogy többet kaptam, mint amit kértem. Hogy nem is azt adta meg, amiért imádkoztam, hanem valami olyat, amiről én nem is tudtam, ezért nem is kérhettem. Sokkal többet és nagyobbat. Ha késik is, bízzál benne. És jó válni, és megadással lenni az Úr szabadításáig. És nem jó az, ha valaki magában kezd el intézkedni, mint itt Dávid. A másik, amit ennél rövidebben szeretnék megemlíteni, hogy ha valaki így lejtőre lép, annak számolnia kell a lejtő törvényével. Lejtőn a testek egyenletesen gyorsulva mozognak lefelé, véletlenül se fölfelé. És aki Isten kezét elengedi, és maga veszi kezébe a dolgait, az nem csak ezt a bajt csinálta meg magának, hanem ebből aztán kiszámíthatatlan problémák következnek. És csak bajok következnek. Amit vet az ember, azt aratja. Ezt mondja a Szentírás, és ezt tapasztaljuk az élet minden területén. Dávid azt hitte, hogy menedéket kapott, legalább egy időre megvan oldva a helyzete. És ilyenkor sokan még azt is mondják, mert mi szeretünk ilyen mezei teológiát űzni, hogy ime az Isten készítette el számukra a menedéket. Befogadta Ákis király, tulajdonképpen kötekedhetett volna, elutasíthatta volna, kaptak egy várost, élhetnek nyugodtan. Isten segítette meg őket. Honnan veszük ezt? Isten segítette meg Jónást abban, hogy ellenkező irányba induljon el, mint ahova küldte. Csak azért, mert ott volt egy hajó. Jónás nagyon világosan megkapta a parancsot, hogy Ninivébe kell menni. Az a hajó, ami ott állt, ellenkező irányba indult Tarziszba. Tehát nem az az ő hajója. És mégis beszállt oda. Ezt úgy hívják, hogy engedetlenség. Ne számítsunk mi Isten segítségére, amikor Isten nélkül indulunk el egy útra. Vagy amikor tudva más csinálunk, mint amit ő nekünk mondott, vagy ami az ő igéjéből következik. Nem Isten készítette el ezt a lehetőséget Dávidéknak. Olyan van, hogyha valaki nagyon a maga kezébe akarja venni a sorsát, Isten megengedi. Aztán majd rájön. Ha a szép szó nem használt, majd a maga kárán megtanulja. És közben fáj az Isten szíve, ha szabad ilyen emberi módon fogalmazni. És közben szemmel tartja ott is, abban a bajban, amit maga csinált saját magának, az ő gyermeke, ott is szemmel tartja, hogy mielőtt még a lejtő aljára ér és összetöri magát, az ő mentő kezével megtartsa. Gondoljunk Péterre, aki nagy péntek hajnalán egyre mélyebbre zuhant azon a lejtőn, és már harmadszor esküvel megerősítve tagadta le, hogy ismeri Jézust. És egyszer csak, amikor összevert, megkínzott Jézust átkísérik az udvaron, a kihallgatási teremből a házi börtönbe, Jézus megkeresi a tekintetével Pétert, és egy pillanatra találkozik a tekintetük. És ez mentette meg Pétert a végleges összetörettetéstől. Még zuhantunkban is alánk tartja kezét az az Isten, aki szeret minket. De a törvény érvényes, amit vet az ember, azt aratja. Ha ott menedéket kér Dávid, akkor hazudnia kell, és azt kell mondania, hogy Izraelhez törtem be, pedig nem oda tört be, akkor belekerülhet egy ilyen képtelen helyzetbe, ahol semmi megoldást nem lát, és akkor egyik baj a másik után jön, amíg Isten ki nem szabadítja, vagy amíg nem engedi valaki, hogy Isten kiszabadítsa. És éppen ez a harmadik, amire mindjárt az elején céloztam, mert ez a leghatalmasabb üzenet ebben az egész történetben, hogy ilyen nagy az Isten, hogy neki minden helyzetben van megoldása. Amikor nekünk már nem jut eszünkbe semmi, ő neki még számtalan megoldási lehetősége van. És ilyen kegyelmes az Isten, hogy ezek után is utána nyúl Dávidnak, és nem engedi, hogy elpusztuljon. Miért? Mert ezt megígérte neki. Isten megígérte, hogy Izrael királya leszel. Isten kiválasztotta őt, és Dávid bízott az Úrban. Most sem szakadt ő el egészen, csak engedett a hitetlenségnek, a csüggedésnek, és elsodalódott az Úrtól. De Isten ígéretei megbánhatatlanok, ahogy olvassuk a Szentírásban. Olyan fontos az, testvérek, hogy éppen a kísértések idején, bizonytalanságok előtt, a kételyek támadása közben, tudjunk ragaszkodni Isten ígéreteihez. Érdemes számba venni ilyenkor az ő ígéreteit, amiket már ismerünk a Szentírásból. Miket ígért meg? Megígérte, hogy ha megvalljuk bűneinket, ő megbocsátja azokat, és megtisztít minden hamisságtól. Megígérte, hogy ha a fiú megszabadít, valósággal szabadok vagyunk. Megígérte, hogy aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Megígérte, hogy hív segítségül engem a nyomorúság idején, és én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. Megígérte, hogy amit az én nevemben kértek, megadja néktek az én mennyei atyám. Erre mondta Luther Márton nem hegyként, nagyon alázatosan, fogjátok szaván az Istent. Vegyétek komolyan az ő ígéreteit, és ne vegyétek a saját kezetekbe a sorsotok intézését. Úgy gondolom, hogy ebben a történetben, mint csebben a tenger, benne van az egész emberiség története. Az ember is egyszer azt mondta, hogy majd én. És ott a bűnesetnél maga vette kezébe a sorsát. Az ellenségénél keresett menedéket. Az ördögtől fogadott el segítséget. Azt ígérte a kísértő az embernek, hogy olyanok lesztek, mint az Isten. És az ember hallgatott rá. Bizalmatlanná lett Istennel szemben, aki azt mondta, hogy erről az egy fáról ne egyetek. Ez a bizalmatoknak a pecsétje. Összes többit élvezzétek. Erről az egyről ne. Miért? Mert én mondom. És azért, mert amely napon erről esztek, meghaltok. Nem hitte tovább az ember ezt. És mennyi bajt zúdítottunk saját nyakunkba. És milyen tehetetlenekké váltunk ezekkel szemben. Tessék kinyitni akármelyik újságot, akármelyik oldalon. Ha az ember fél oldalt elolvas, átéli a magunk tehetetlenségét. Nem tudjuk megoldani az alapvető nyomorúságokat, nem tudjuk megoldani az éhezést, nem tudjuk megoldani a betegségkérdést, teljesen tehetetlenek vagyunk a halállal szemben, de még a békétlenséget sem tudjuk kiküszöbölni, sem a házasságokból, sem a családokból, sem a népek közül. Tehetetlenek vagyunk. És ráadásul büszkén és harsányan szavalunk arról, hogy mi mindenre képesek vagyunk, és majd mi megoldjuk. Át kell élnünk azt, amit Dávidnak ott a sor végén, mikor a 600 emberével menetelt, és közben talán kétségbe esetten gondolkozott, vagy imádkozott, nem tudjuk, erről nem ír a Biblia, hogy most mit csináljak. Ebből a helyzetből nincs kiút. És egyszer csak felülről lenyúl egy hatalmas isteni kéz, és megmutatja, hogy mégiscsak van kiút. És kiszabadítja az ő szolgáját. Bízzunk sokkal bátrabban ő benne. És ne akarjunk mi magunk intézkedni ott, ahol az ő ígéreteihez kell ragaszkodnunk. És bátorítsuk egymást is Isten ígéreteivel, hogyha valaki más csüggedel mellettünk, és már-már arra gondol, hogy elmegyek én innen, és majd én elintézem. Óvjuk egymást az ilyen lépésektől, és erősítsük egymást abban, hogy ha egyszer elindultunk Jézus után, se jobbra, se balra ne térjünk el, menjünk csak ő utána. Akkor is, ha néha nehéz útszakaszokon kell keresztül mennünk, de ez az út egészen bizonyos, hogy az életre vezet. A megterített úrasztala pontosan erről prédikál. Nagy péntek óta nincs olyan elrontott élet, amit Jézus Krisztus ne tudna helyrehozni. Nincs olyan üres szív, amit meg ne tudna tölteni önmagával, örökké való tartalommal. Nincsenek olyan bilincsek emberek kezén, lábán, szívén, gondolatain, amik az ő egyetlen szavára le ne hullanának. Nincs olyan megkeményedett szív, amiért ne lenne érdemes tovább imádkozni. Ő egyszerűen mindenható, és ő ennyire szeret ma is minket is, mint ahogy az arra méltatlanná vált Dávidot, akkor ott szerette. És ha a segítség néha késik, az nem azt jelenti, hogy elfeledkezett rólam az én Istenem, hanem azt jelenti, hogy így is erősíteni akarja az én hitemet, hogy ha késik is, bízzam benne. Legyen a mi válaszunk most az előbb elkezdett éneknek a 7. verse, a 270. ének 7. versével feleljünk az igére. A segítség, ha kissé késik, de ugyancsak eljő végre, a várakozás rosszul esik, de majd válik üdvösségre. Ami lassan jő, bizonyosabb. Ami késik, kívánatosabb. Légy csendes szívvel.
Thank you.
Köszönjük, atyánk, hogy te megsebzel ugyan, de be is kötözöl. Összetörsz, de kezeid meg is gyógyítanak. Köszönjük, hogy 6 bajunkból kimentesz, és a 7. sem élhet veszedelem minket. Köszönjük, hogy még csak nem is a mi hűségünktől függ a te hűséged, hanem ha mi hűtlenkedünk, te akkor is hű maradsz, és magadat meg nem tagadod. Bocsáss meg, hogy olyan sokszor bántunk téged bizalmatlanságunkkal, aggodalmaskodásunkkal, kételyeinkkel. Szabadíts meg most ezektől. Szeretnénk eléd kiönteni minden hitetlenséget, félelmet, keserűséget, bosszúvágyat. Neked megvallani egész tehetetlenségünket. És kérünk, töltsd meg a mi szívünket reménységgel, bizonyossággal, békességgel, örömmel. Önmagaddal, Jézus Krisztus. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk magunkat, életünket, szeretteinket, népünket, egyházunkat. Olyan sok mindent akartunk mi már, és olyan sok csőd és kudarc kísérte az erőfeszítéseinket. Tudjuk, hogy amit te eltervezel, azt megvalósítod. És te felőlünk jót terveztél. Bízunk ebben, atyánk. Erősítsd meg a mi bizalmunkat. Könyörgünk azokért, akik most gyászban vannak. Add, hogy nem magukban gyászoljanak. Add, tudják neked elsírni a könnyeiket. Köszönjük, hogy ez pontosan így van, ahogy énekeltük, hogy te összefogod még a könnyhullatásainkat is. Tömlődbe számlálod könnyeinket. És felderíted a mi arcunkat. Mert akik terejád néznek, azok felvidulnak. És arcuk meg nem pirul. Olyan jó, hogy ennyire közel vagy hozzánk, hogy terejád nézhetünk, hogy kiönthetjük a szívünket előtted. És tudhatjuk, hogy mindenkit te irányítasz. Barátot és ellenséget. Azokat, akikért imádkozunk, és minket, magunkat is kérünk, te irányíts. Neked akarunk engedelmeskedni. Őrizz attól, hogy bármikor magunktól, magunkban keressük a menedéket. Tudjuk, hogy nálad van, ami egyetlen biztos menedékünk. Áldunk téged ezért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Otthonotokba távozó szeretteim, az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.